Adventi hímnök friss fenyőág, lobog az első gyertyaláng, karácsonyt várva lázban a föld, isteni gyermeket köszönt, újjong a szívünk, daradjon, nincs már messze az Úr, nincs már messze az Úr.
Adventi hírnök friss fenyőág, lobog már két kis gyertyaláng, ha zörget Jézus, jól figyeljem, betér a szívünk ajtaján, újjong a szívünk, daragyul, nincs már messze az Úr, nincs már messze az Úr.
Adventi hírnök friss fenyőág, lobog már három gyertyaláng, múlnak az évek, életünk száll, de útunk végén Jézus vár, újjong a szívünk, daragyul, nincs már messze az Úr. Nincs már messze az Úr.
Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel.
Isten hozta a kedves testvéreket, szeretettel köszöntjük kedves mindannyiukat advent harmadik vasárnapján. A mai alkalmunkon majd a 457. és a 200. dicséretet fogjuk énekelni. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. 457. énekünket keressük meg, és énekeljük el valamennyi verszakával, három verszaka van ennek a dicséretnek, ó Jézus árva csendben az ajtón kívül állsz. Ó Jézus árva csendben az ajtón kívül állsz, bejönnél már, de némán, kulcsfordulásra vársz. Mi mondjuk, hogy miénk vagy, te vagy a névajel. Ó szégyen, hogy te légy az, akinek várni kell. Ó Jézus, most kopogtat, sebb helyes még a kéz. Könny Marta kedves a harcod, oly búsan intve néz. Ó, áldott drága jóság, mely ennyit törve vár. Ó, bűnök,
szörnyű bűnöd, mely téged így kizár. Ó Jézus, szól s a szívhez, a szó szeléden ér. Velem te érted, új testemből a vér. Búszégyennel behívunk, az ajtónk nyitva már. Jézus, jöjj ne hagyj el, a szívünk várva vár.
Ami segítségünk, ünnepi istentiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Ézsaiás próféta könyvében, a 9. fejezetben, az első 6 verset olvasuk.
A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A homály földjén lakukra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, ahogyan aratáskor szoktak örülni. Ahogyan vígadni szoktak, akiknek zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának veszélyét összetöröd, mint Midján napján. Mert minden dühöngbe menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég, és tűz martaléka lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk! Hogy nehéz most ebben a helyzetben bármi jót látni. Naponta halljuk, hogy az adott napon hányan estek áldozatul ennek a betegségnek. És őszintén megvalljuk, sokszor már nincs motivációnk a saját hétköznapi dolgaihoz. De Uram, kérlek, mutasd meg rajtunk, hogy mi Krisztus jó katonái vagyunk, és ezzel hadd lehessünk örömforrás mások számára. Hisz ahogy te mondod, egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba. Urunk, kérlek, emlékeztes erre bennünket. Kérlek, légy a mi őrző pásztorunk. Amen. Kedves testvérek, még egy igét olvasok mai ünnepi alkalmunkra. Jób könyvéből olvasom az igét. Jób könyvének 17. fejezetéből, a 12. versből. Ők az éjszakát nappallá akarják változtatni, mintha a világosság közelebb lenne, mint a sötétség. Amen. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, ünneplő közösség, rendhagyóak ezek az alkalmaink, hiszen otthonainkból vagyunk együtt és hallgatjuk Isten igéjét, és mégis gyülekezet közösségében lehetünk együtt, együtt imádkozunk, együtt éneklünk, együtt készülünk erre a szolgálatra, igehirdetésben, imádság megírásában, vagy éppen zenei szolgálatokban. Ha most Istenünk igéjét olvassuk, és figyelünk rá, akár Ézsaiás próféta könyvéből, akár majd Jób könyvéből, akkor azt kell, hogy mondjam először, a múlt heti alkalmunknak a folytatásáról van szó. Főleg Ézsaiás könyvét olvasva. Ott és akkor azt láttuk és azt hallottuk a hetedik fejezetből, annak a történelmi és történeti áttekintéséből, hogy a próféta meghirdeti, az ellenség, az ellenfél nem fog betörni Jeruzsálembe. A király pedig próbál maga okoskodni, a maga erejében bízni, és éppen ezért nagyon kemény volt a szó, ha nem hisztek, bizony nem maradtok meg. És akkor is elmondtam, hogy itt a héberben egy szójáték van, mert a hinni és megmaradni szavakban, igékben ugyanaz a gondolatiság, így mondanánk, ugyanaz a szó mag gyökér található. Mert a hit és a megmaradás az mindig összetartozik. Ez a mi őszünknek is tulajdonképpen a kérdése. A hit az ember nagy lehetősége, a megmaradás pedig Isten nagy bátorítása, szava, gondoskodása. Éppen ezért kell újra és újra ezen elgondolkodnunk, és mindezt magunkhoz egészen közel engedni. Hinni és bízni abban, hogy Isten megtart bennünket. Azt mondtam a múlt héten is, hogy amikor Ézsaiásnak a szavai elhangzanak, akkor nagyon nehéz helyzetben van az északi ország rész. Így mondtuk, Izrael. Évek óta háború folyik már. Hol az egyik hatalomtól fél, hol a másiktól retteg, és közben pedig testvérháború is kitörőben van. És ott tudjuk, hogyha ilyen időszakok jelennek meg az emberiség életében, ott megjelenik a nélkülözés, felvirágzik a fekete piac, és egy nagyon-nagyon vékony réteg akkor is meggazdagszik, a tömegek pedig elszegényednek. Ez igaz, ott és akkor az elesett nép életében is. És nem csak arról van szó, hogy gazdaságilag nehezebb az embereknek a dolga, hanem az erkölcs is meglazul. Ezzel is sokszor találkoztunk már. Nem csak a szegénység és a nyomorúság jelenik meg, hanem a biztos alapok, pontok is eltűnőben vannak. Ilyeneket olvassunk Ézsaiás prófétának könyvében itt, a 9. rész környékén. Jaj azoknak, akik jogtalan rendeleteket hoznak, és irataik csak terheket rónak ki, mert elnyújtják a nincstelenek perét, megfosztják jogaiktól népem nyomorultjait. Az özvegyeket kizsákmányolják, az árvákat kifosztják. És amikor ilyen mély erkölcsi helyzetben találja magát az ember, akkor bizony a sötét szellemi erők is elkezdenek uralkodni. Közvetlenül igénk megelőző szakaszában éppen a halott időzők jelennek meg. Így olvassuk. Ha azt mondják nektek, hogy forduljatok halott időzőkhöz és jövendőmondókhoz, akik suttognak és mormolognak, a Károli így mondja, sipognak, ezt feleljétek. Nem Istenéhez kell lefordulnia a népnek? Halottakhoz kell fordulni az élő Isten helyett? A törvényre kell a mi figyelmünket helyeznünk, Isten szavára. Hiszen ezekben a nehéz napokban sokan gondolják úgy, hogy a nem beszélő valóban dolgok azok, amelyek meghatározzák a jövőjüket. De aki ebben bízik, azt mondja a próféta, annak nincsen harmatja vagy Mondhatnánk így is a szóképet feloldva, nincsen jövője. A sötét erkölcsi helyzetben, nyomorúságos időben egykor Ézsaiás próféta idejében, és ma is nagyon-nagyon fontos a fény, a világosság. Fontos az adventi gyertyagyújtás, a ragyogás. Énekeljük is egyik esti énekünkben, nő a sötét, ó, el ne hagy, Uram! Isten, ami világosságunk és fényünk, benne bízunk. És amikor azt látjuk, hogy még növekszik a sötét, mi már hisszük, reméljük azt, hogy jön a világosság, hogy lesz fény a mindennapokban. És nem csak ott lesz fény, hogy meggyújtjuk az adventi koszorún majd a negyedik gyertyát, nem csak ott lesz fény, hogy világosságba borulnak a városok, hogy látjuk ezeket a szép diszkivilágításokat, hanem hogy tudunk hinni és remélni, hogy a fény az valóban ragyogást adhat a mi életünkben. Jobb könyve, a felolvasott igerész a 17. részből egy régi, ismerős latin mondatot juttat az eszünkbe. Kétféleképpen is ismerjük ezt a mondatot, post tenebras lux, vagy ahogyan a Vulgátában, a Szentírás latin fordításában olvassuk a felolvasott igét, post tenebras spero lucem. A rövidebb változat azt mondja, hogy a sötétség után világosság és fény lesz, a hosszabb, az igei változat pedig így szól, a sötétség után hiszem, remélem, remélem a világosságot, a fényt. Ismerős ez a mondat. Néhány évvel ezelőtt megadatott nekünk, néhányunknak, hogy eljuthattunk Genfbe 2017-be. A reformáció 400. éves évfordulójára emelt emlékművön azt olvashatjuk, hogy az elődök fölvésték post tenebras lux. Mi pedig éppen 100 évvel ezután csodálhattuk meg az emlékművet. 1917-ben készült el, mi pedig ott járhattunk 2017-ben. A hatalmas falakon, hatalmas betűkkel olvasható mindez. A sötétség után fény. Ez volt tulajdonképpen Genfnek a jelmondata már Calvin Genfbe érkezése előtt is. Öntudatosan hirdették és mondták. A magisztrátusnak a pecsétjére is ezeket a szavakat helyezték fel. Sőt, 1542-ben ugyancsak a város kibocsátott egy sugárzó napot és egy Krisztus trigammát megjelenítő aranyérmét, amelyen ugyancsak ez a mondat volt, a sötétség után fény. Sőt, a Szent Péter székesegyházban San Pietrübe is a szószékre ezek az igék voltak felfaragva. A sötétség után fény. A reformátoroknak nagy-nagy kapaszkodó volt ez a Jóbi mondat. A keserűségben, a nyomorúságban elhangzó mondat. És néhány héttel ezelőtt advent közvetlen elején engem is megragadott ez a mondat. Több tucatnyi szentírási helyen varjálódik ez a kép, sötétség és világosság. Fény és sötét. A teológusok, az egyházatják mind-mind beszélnek erről a képről. És mindannyian oda jutnak, hogy az alapja ennek a kijelentésnek Isten teremtő munkájában van. A Genezisben, Mózes első könyvében, a Szentírás első lapjain, amikor azt olvassuk, hogy legyen világosság. Mondhatnám így is, hogy Így kezdődik a Szentírás némi túlzással. Mert a fény az Isten szabadítását is jelenti. Az új világot, amelyet ő készít az övéinek. És amikor ezeket a szavakat az új szövetségnek a fényében is vizsgáljuk, akkor már János evangéliuma jut eszünkbe. Így szoktuk mondani a bevezető sorokat, hogy Jánosnak a prológusa, az első fejezet, ahol az Atya krisztológiáját így olvassuk, a fény a sötétségben fénylik. És megint ma megtehetem, latinul is mondom, lux in tenebris lucet. A fény a sötétségben fénylik. És a fény és árnyéknak hatásáról, hogyha a refis gyerekeimre nézek, akkor ők meg a református gimnázium napóráját vizsgálhatják majd meg. Igen. Fény és sötét. Istennek nagy terve, amit olvasunk a Szentírásban. Mert hogy a Biblia magyarázók újra és újra arra hívják fel a figyelmet, hogy a fény, mint az isteni ige megtestesülése, így jelenik meg, ami halandó, bűnös, emberi létünknek valóságába, a sötétbe. De vajon nem jogos az a kérdés, az a mondat, hogy mi keresztények túlságosan is sötétnek látjuk ezt a világot? Nem hallottátok már ezeket a szavakat, vádakat, hogy mi mindent olyan borúsan nézünk? Hát azt hiszem, hogy nem. Sőt, talán a valóság még szörnyűbb, mint amilyennek gondoljuk. Megvallom egészen őszintén, hogy a márciusi időszakban én úgy gondoltam a nagy rémítő felleg alatt, hogy a mindennapi életnek sötétségei kezdenek elhulni. Hogy valahogyan ránk terepszik a sötétnek ez az állandó nyomása és a sötéttől való félelem, amit a betegségben hallottunk és annak a rémképében láttunk. És azt gondoltam, hogy ez a nagy rémkép majd az embereket megváltoztatja. Nem csak megdöbbenti, hanem valóban megváltoztatja. Aztán kiderült, hogy mégsem. Csak a bennünk lévőt folytotta el, hogy utána egy nagyon sokat sajtóban szerepelt hírre utaljak, kalapács ütéssel mutassa meg valaki az erejét, zsilkolja meg saját szerettét. A sötét nem változott. Ma pedig azt olvassuk, hogy van, aki felnőttek buja bulián vesz részt a sötétben, a másik pedig nem tudja, hogy a gépkocsi a csomagtartójába hogy került bele a csempészáru. Mikor és hol történik mindez? Titokban, sötétben, szürkeségben. Akár itt, a mi országunkban, ahol megjelenik az erőszak, a képernyő ezt súlykolja, aztán látjuk azt, hogy mennyi minden nehézséggel kell szembenéznie családoknak, embereknek. Vagy ott van az inkognitó alkalmazása a telefonokon. A számítógépen, így szoktuk ezt mondani, privát ablak, ahol eltűnhetek mindenki elől. Kicsit a sötétben lehetek. És arról csak remélem nagyon kevesen tudnak, hogy ott van egyébként a dark web is. A sötét web. Az internetnek az az oldala, talán több mint 60%-a, amelyet nem is mutatnak a kereső programok. És aki azt hinné, hogy mindannál, amit elmondtam, a sajtó hírekből nem lehet rosszabb, az internet legsötétebb bugyraiban mégis van, és terjed. Így olvastam egy portálban, ha akarnék, se tudnék gyermekpornót találni, mondta az egyik kultúrrovatos kollega. de ő biztosan nem ismerte a sötét webbe való belépésnek a lehetőségét. A drogkereskedelem, ez egy szó szerinti idézet, még enyhe dolognak tűnik amellett, amikor kinyílik az internetnek a sötét ajtaja, ami a pedofilok fellegvára. Szomorú igazság, ezek gyakorlatilag már egy-két kattintásnyira vannak tőlünk. És ebben az internetes világban, sötét világban egészen bizonyos, hogy találkozunk is velük. Honnan kezdtük? Mit kérdeztem? Hogy vajon nem látjuk-e túl sötétnek a világot? A valóság az, hogy nem is látjuk ezt a világot. És hadd mondjam ki azt is, nagyon tényszerűen, hogy egészen addig, amíg Jézus nélkül éljük az életünket, addig sötétség van. Mert vajon világosságnak nevezhető-e az, ami sokszor a történelemnek a legsötétebb vezérmotívuma, hogy például mindig az erősebbnek kell győznie, hogy az leigázza a gyengébet. Világosságnak nevezhető az, hogy maradjon csak az életben, aki erőszakosabb, aki gyorsabb az ütésben, a javakat pedig mindig azok szerezzék meg, akik, így mondja egy lelkipásztor, akik fürgék és huncutok. Világossága az a mi világunkban, hogy együnk, ígyunk, holnap úgyis meghalunk. Mert úgyse lehet semmit elvinni ebből a világból, a halál pedig csak egyfajta kimúlás a hétköznapok dolgából. Ezért igaz, testvérek, hogy Jézus nélkül sötét az élet, sötét volt, és az is marad. Nekünk advent idejében ott van a nagy lehetőségünk, hogy meglássuk, most már képletesen mondom, a világosságot, egészen pontosan a világosságnak a forrását. Mert az Isten nélkül járó ember csak önmagát látja, a maga életútját, és elfeledkezik a világ teremtőjéről, a világ megváltójáról. Adja meg az Isten, hogy ezekben a napokban legyen számunkra advent éppen ennek a fordítottja. A Jézus világosságának a pontja. Hogy belépjen a mi otthonainkba. Hogy fénnyel, meleggel, jó akarattal töltsön meg bennünket. Hogy a legkilátástalanabb helyzetben lévők is tudják, higgyék és reméljék azt, ahonnan indultunk, amit Jób szenvedéses könyvében olvasunk. Hogy a sötétség utáni világosságot remélem. Hogy legyen valóság az, hogy befogadható és elfogadható az élő Isten. És ahol ez megtörténik, ott elkezd az élet gyógyulni. Ahol neki helyet adnak, ott a reménytelen helyzetek is reménységessé válhatnak. A megromlott házasságok és emberi kapcsolatok is helyre jöhetnek. Ahol Jézus szívesen fogadják, ott a látszólag padlón lévők felállhatnak. Jézus az, aki értelmet ad, erről beszél az evangélium, ezt hiszi az Ószövetségnek nagy szenvedője, Jób. Erről beszél Ézsaiás proféta. De ehhez nekünk oda kell járulnunk az élő Isten igéjéhez. Így mondták a 16. században, megint csak post tenebras lux, a sötétség után fény, azt mondták, hogy a Szentírásnak a megismerése elosztatja az elmének a sötétségét. Nem lelki wellnessekre van szükség, nem pedig a spirituális káosznak az elfogadására, mert mind a kettővel találkozunk most ezekben a napokban. Spirituális káosz is van, azt hallottam, és egyetértettem egy metodista lelkipásztorral, aki a metodista egyháznak a rádiós műsorában beszél, hogy most már azt licitáljuk túl, hogy ki, hány és milyen igehirdetést, istentiszteletet hallgat végig. És itt most nem arról van szó, hogy meghallgatunk egy, két, három valóban olyan igehirdetőt, aki a szívünkhöz közel áll, hanem már mindent, válogatás nélkül mindent akarunk hallani. És észre sem vesszük, hogy micsoda spirituális káosz lehet úrrá bennünk. Ne feledjétek, jól gondolták, jól mondták és jól értették a reformátorok is. A Szentírás megismerésre osztatja el az elmének a sötétségét. Nem pedig, hogy most Ézsaiáshoz lépjünk vissza, nem pedig a varázslás vagy a halott idézőkhöz való járás. Itt, ebben a teremben mondta oly sokszor Simonfi Béla azt, hogy a Szentírásnak, a Mózes 5. könyvének 18. fejezetében olvasható igék, amely a varázslásnak a tilalma, 19-14 versek, ez nagy feszültség. Ezzel az ember nem játszhat, mert ha megfogja, akkor megrázza. Spirituális káosz. Amikor a halott lelkek suttogásától várunk megoldást. Azt mondja itt Ézsaiás proféta igénket megelőző szakaszban, hogy Izraelnek tilos ezekhez járulnia, nem szorul rájuk, hiszen van kihez járulnia, az élő Istenhez. A tanításra és a bizonyságtételre hallgassatok, ha nem ekként szólnak azok, akiknek nem lesz hajnaluk. Igen, kedves testvérek, nagy nyomorúságos helyzetben szólal meg a proféta. Olyan helyzetben, elmondtam az elején, amikor nő a sötét, amikor a tartó oszlopok eltűnnek, amikor nincsenek tájékozódási pontok. Olyan időről beszél Ézsaiás proféta, amit megismételnek az újszövetségi tanítói levelek is, amikor káromolni fogják Isten nagy nevét. És azt mondják, hogy miért nem akar az Isten segíteni? Vagy azt mondják, hogy nem tudott az Isten segíteni. És igen, olyan lesz, hogy a szenvedésben nem fognak megtérni, hanem még jobban megkeményednek. Ez az a helyzet, amely adventben, ma itt számunkra is beszédes, mert ez a helyzet üvölt Isten után. Mert a legnagyobb baj az, hogy amikor Istentől jönne a segítség, akkor nem ismerjük fel. Milyen szép. A Szentírás itt egy olyan területről beszél, ahol megjelenik a világosság, amely a legnyomorúságosabb része volt Izraelnek. Azon a területen jelenik meg a világosság, ahol a nagyhatalmak mindig pusztítottak. Zebulon és Naftali földjén, Galileában. Azt mondja Isten igéje, hogy ahol a legnagyobb a pusztítás, ott jelenik meg Istennek a szabadítása. Azon a területen, ahol az asszírok elsöpörtek mindent, bekevert népcsoportot telepítettek le, azon a helyen, ahol pogányok lettek az emberek, elhagyták az élő Istent, a zavaros és sötét helyen megjelenik az Isten. A sötétben ülő nép nagy világosságot lát, és a halál földjén annak árnyékában ülőknek fény ragyogott fel. Azaz, hol jelenik meg az Isten? Ott, ahol a legnagyobb a szükség. Az élők között. Az én életemben. Hol jelenik meg Jézus? Hol jelenik meg a világ világossága, ahol a legnagyobb a szükség? ahol megalázhatja magát, hogy másokért éljen az Isten. Erre fókuszál most az ige. Post tenebras lux. Post tenebras spero lucem. A sötétség után fényt remélek. Olvashatjuk Jób könyvében. Halljuk Ézsaiásnál az igét. A reformáció korában, hadd lépjek vissza megint egyet, az evangélikus ágostai hitvallásban az egyik artikulus így hangzik. Pont-pont-pont a középkorban elhomályosult mindenek előtt a kegyelemről és a hit által való megigazulásról szóló tanítás, mely az evangéliumnak a veleje. Igen, kedves testvérek, amikor elhomályosul a kegyelem, amikor elhomályosul a hit által való megigazulásnak a tana, ott sötétség van. De megjelenhet a világosság. Nem azért, mert te akarod, nem azért, mert te teszed, nem azért, mert ez a te kezednek a munkája, hanem a halál árnyékának völgyében Isten szabadítód lesz. A háború sújtotta területen, a járványos időszakban Isten ígéretet ad, hogy olyan szabadítás lesz, olyan hatalmas lesz, mint amikor aratáskor az ember begyűjti mindazt a termést, amit megkapott. Amikor nincs más dolog, mint hordani, behordani, halomba hordani, és elégetni az ellenség fegyvereit és harci ruháit. Igen, ezért kell nekünk könyörögnünk Isten szent lelkéért. Így szoktuk énekelni az egyik énekben. Könyörögjünk az Istennek szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát. Védje el mi szívünknek minden homályát, hogy érthessük Istenünknek mindenben akaratját. Vagy hogyha tovább megyünk ebben a pünkösdi énekben, az 5. versben, még képletesebben mondja az ének írója: vedd el a mi szívünknek hitetlenségét, világosíts meg elménknek nagy sötétségét, roncsd le a gyűlösségnek kegyetlenségét, engedd a te szent hitednek mindenütt egyességét. Romboldd le, Uram, a sötétséget. Jöjj el, Uram, szabadíts meg, válts meg. Post tenebras, spero lucem, a sötétség után remélem a fényt, a világosságot. És íme, Ézsaiás proféta könyvében így hangzik el a Messiásnak az ígérete, hogy nekünk születik a Messiás, mint Istennek fia. Halleluja, halleluja! Az uralom az ő vállán lesz, mint amikor az Ószövetségben a templom nagy kulcsát valaki a vállán hordozta, hogy ő csodálatos tanácsos lesz, mert nem szorul emberi tanácsadásra, hanem Isten mennyei tanácsát kapja. Örök atya, békesség fejedelme, aki nem csak a háború és a nyomorúságos helyzetnek a megszüntetését jelenti, hanem azt, ami egy nép boldog életéhez szükséges. Már a Messiás trónján ülő király mégis úgy ábrázolja a róla szóló jövendőlés, hogy az őt adó, az őt küldő atya engedelmes fia. Hogy Isten akaratát hartja végre, hogy az ő törvényét és igazságát építi. Értitek, milyen szép Valóságos, Krisztusra mutató profécia ez. Jézus a csodálatos tanácsos, az örökkévaló Isten, a békesség fejedelme. Jézust várjuk, Jézust reméljük minden körülmény közepette. Őt hisszük, hogy a sötétség után világosság lesz a mi életünkben is. És ma, amikor a hitvallásainkat is elővettük, legyen egy következő hitvallás is, még két rövid gondolatot szeretnék elmondani, mert ez is igaz. A második helvét hitvallásban, ami eleink így fogalmaznak a sötétség és a világosság kérdésében is. Néha úgy tűnik, hogy az egyház megszűnt létezni. Sőt, néha az is előfordul, hogy Isten igaz ítélettel, igének igazságát, az egyetemes hitet és a törvényes istentiszteletet engedi annyira elhomályosulni és megrendülni, hogy úgy tűnik, az egyház csak nem megszűnt, és nincs is már egyház, ahogyan illés idejében és máskor történt. Tudom jól, nem a hitvallást kell nekem egzegetálnom, magyaráznom, hogy ez egy adott történelmi szituációnak hitvallásos eleme. Így szoktuk ezt mondani, hogy az az időpont, amikor ki kell mondani a hitvallást, mert valami nem működik, status confessionis. De lehet, hogy közöttetek is vannak sokan olyanok, akik pont ugyanezt érzik, hogy minthogyha az egyház eltűnne a mában, minthogyha elbújtunk volna a magunk barlangjába. Jól fogalmaz a hitvallás a folytatásban, még ha ez igaz is, hogy illés idejét éljük, mindamellett még ilyen sötét időkben is vannak Istennek ebben a világban igaz imádói, nem is kevesen, hanem 7000-en, sőt, még többen. Igen. Hiszem, hogy ezekben a percekben, hogyha nem is úgy történnek a dolgok, mint ahogyan az imaházban, vagy a templomban szoktak történni, de vannak Istennek igaz imádói ebben a sötét helyzetben. Nem kevesen. Hiszem, hogy ma is vannak több, mint 7000-en. És hogy amit most csinálunk, az nem színház, nem egy közvetítés játék, hanem egy nyomorúságos helyzetben egy válságos megoldási kísérlet. Hogy táplálkozzunk közösen egy időben Isten igéjével. És végül azt mondtam, hogy az előbb, hogy kettő dolgot szeretnénk mondani, az utolsó, és így szól. Máté evangéliumát olvasom. Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Majd elhagyta Názáretet, elment és letelepedett a tengerparti Kapernaumba, Zebulon és Naftáli területén, hogy beteljesedjék az, amit Ézsaiás profétált. Zebulon és Naftáli földje, a tenger melléke, a Jordánon túl pogányok Galileája. A nép, amely sötétben él, nagy világosságot lát, és akik a halál árnyékának földjén élnek, azoknak világosság támad. És ettől fogva kezdte Jézus hirdetni, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Igen, a nagy várakozásban, a nagy vágyakozásban, most kibővítve Adventnek az üzenetét, ott kezdi el Jézus az igének hirdetését, ahol az igehirdetés elején elmondott nyomorúságos, sötét, erkölcstelen, támaszok nélküli világban éltek. Ott, ugyanott. Ott, ahol a hívők kisebbségbe kerültek, ott, ahol elfeledkeztek a törvényről, ott, ahol a hívő nép már sötétségben volt a halál országában. Nem a nagyvárosokban, nem Jeruzsálemben, hanem az elhagyott peremvidéken kezdi meg Jézus a szolgálatát, ugyanis ezt vágyta, ezt várta, és ma is ezt várja nagyon sok ember. Milyen vigasztalás van végül ebben számunkra. Isten eljön hozzánk is. A legnehezebb helyzetben, a nehézségben, a krízisben. Ott, ahol már úgy érezzük, majdnem összeroppanunk. De milyen tapasztalatot, hitben való megerősödést jelent egy kereszténynek, hogyha a próbatétel idején, a nehézségben, olykor a kudarcokban, rágalmak közepette, mégiscsak megmarad. Krisztushoz hű marad. Nem ez a hitnek a próbája? Így kérdezi egy pravoszláv lelkipásztor. Milyen acél válhat abból, amit nem edzettek meg? Milyen hit az, amelyik nem állja ki a próbát? A nép, amely sötétségben ült, nagy világosságot látott. Jobb ezt mondta, post tenebras, spero lucem. A sötétség után a fényt remélem. A sötétség az Isten nélküli élet, mely egyenlő a halál árnyékával, vagy annak országával. A fény pedig nem egyszerűen fény, hanem ragyogó fény, hogy megértsük, másról van itt szó, mint a napnak világosságot árasztó sugaráról. Az Úr Jézust befogadni, elfogadni, hűségesnek maradni, akkor is, amikor mások elhagyják, vagy elfordulnak tőle. A legnagyobb, amit Isten ma fel tud mutatni. Adja meg az Isten számunkra ennek a valóságát, hogy ne csak adventnek sötétségét lássuk, hanem Jézus győzelmét is. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged, hogy láthatjuk és tapasztalhatjuk igédnek valóságát mindannyiunk életében. A sötét, a nyomorúság, a félelem, az nem csak a külsőt jelenti, vagy legtöbbször nem arról beszél, hanem a belsőnket ábrázolja ki. Könyörgünk, Urunk, hadd lássuk meg a te világosságodat, a világ világosságát, egyszülött fiadat. Ragyogjon ott, ahol nagy a fájdalom, nagy a teher, ragyogjon ott, ahol nagy a gyász. Könyörgünk, Urunk, a gyászoló családokért. Kérünk, vigasztald őket, erősítsd őket, bátorítsd őket. Könyörgünk, Urunk, betegjeinkért. Gyülekezetünk koronavírusos betegjeiért. Kérünk, hogy erősítsd meg testüket, és erősítsd meg lelküket. Az ő Naftáli földjük és Zebulonjuk most az elmúlt napoknak ideje. Jelenj meg, Jézus, szabadítsd meg őket, adj reményt nekik, mint ahogyan azoknak is, akik krónikus betegségben szenvednek. Imádkozunk hozzád, Urunk, az orvosokért, ápolókért, mindazokért, akik a hétköznapi életben úgy dolgoznak, hogy mások életét megkönnyítsék. Hadd, hogy ne fásuljanak meg, hogy ne legyenek a dolgok számukra közömbösek, hanem legyen ott az életükben ez a régi mondat, post tenebras lux, a sötétség után fény. Imádkozunk hozzád, Urunk, a kétségeskedőkért, a félelemben lévőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a depressziósokért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik elveszítették a munkájukat, a megélhetésüket, akik nélkülöznek. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért, hogy múljon el ez a vírusos időszak, járványos helyzet. Adj számunkra, kérünk, szabadabb és egymásra odafigyelőbb életet. Bezárkózódásunk helyett kérünk, Urunk, hogy legyünk figyelmesek a másikra, hogy kérdezzük meg, nincs-e szüksége, nem szenved-e. Imádkozunk hozzád, Urunk, a Vác alsóvárosi református gyülekezetért, hiszen szeptembertől új lelkipásztor van a közösségnek, hogy csiszolódjanak, hogy mélyülhessenek a kapcsolataik, hogy imádságban megerősödjenek. Imádkozunk hozzád, Urunk, az idősekért, a gyermekekért, országunk és városunk vezetőiért, egyházunk előjáróiért. Kérünk téged, hallgass meg imánkat. Amen. Most csendes könyörgésünket mondhatjuk még el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallott csendes imádságunkat. Fiad így tanított minket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, még a hirdetéseket. Szeretettel köszöntünk mindenkit, és áldjuk az Istent, aki megőriz bennünket a járványos időszakban. Felemel bennünket a betegágyról. Megköszönjük mai istentiszteletünk szolgálóinak, az igeolvasást Zádor Edinának, az imádságot Nyilas Zoltánnak, a prelúdiumot Nyilas Annának, a posztlúdiumot Blaskóné Tímár Eszternek, és köszönjük szépen Oskolás Ildikó és leánya Rebeka adventi énekét. Köszönjük az igehirdetések leírását dr. Puskás Attilának és presbiterjeinknek a postaládákba helyezését. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn reggel 8 órakor és 20 órakor ima közösséget tartunk. Szerdán 6 órakor Zoom programon bibliaórát tartunk, pénteken 4-kor és 5-kor kiskátét és nagykátét tartunk. Reménység szerint jövő héten vasárnap már Advent negyedik vasárnapján Isten tiszteletet tudunk közvetíteni Csobán Károly az imaházból 9 órakor, 10:30-tól pedig innen gyülekezeti házunkból. Ma is, és jövő héten vasárnap 15 órától Zoom programon keresztül gyermekisten tiszteletet tartunk. Fájdalommal hirdetem, hogy 2020. november 28-án elhunyt dr. Fejérvári Jenő, pszichiáter főorvos testvérünk. Temetése 2020. december 9-én 10 órakor volt városunk ravatalozójából. Istenünk, vigasztalja meg a gyászoló családot. Fájdalommal hirdetem, hogy 2020. november 28-án elhunyt Balogh Józsefné testvérünk 85 éves korában. Elli néni temetése előre láthatólag 2021. januárjában lesz majd. Köszönöm szépen gyülekezetünk tagjainak elmúlt heti támogatását is, az egyház fenntartói járulékot és az önkéntes perselyes adományokat is. Köszönjük szépen, megérkeztek bankszámlánkra vagy pénztárunkba. Köszönjük azokat a testvéreket, köszönjük azoknak a testvéreknek is, akik gyűjtik a perselyes adományokat, hogy a következő találkozáskor adják majd át, és köszönjük, hogyha banki átutalással rendezik mások mindezt. Hirdetem, hogy iratterjesztésünkben megérkezett a 2021. évi bibliaolvasó kalauz 300 forint, kalendárium 500 forint, református falinaptár 100 forint, továbbá kaptunk Füle Lajos verseivel díszített képes falinaptárt is, ez 600 forintban kerül. Kedves testvérek, alkalmaink és szolgálataink változatlanok. Szeretnénk időseinket telefonon hívni, rászorulóknak a bevásárlásban segíteni. A lelkészi hivatalban előzetes telefonos egyeztetés alapján tudunk testvéreket fogadni, és a maszkot mindenkinek viselnie kell. A Zoom program belépő kódjai azok megtalálhatóak hírlevelünkben, gyülekezetünk honlapján. Köszönjük a vasárnapi igeolvasás segítségét. És várjuk, eddig nem érkezett egyetlen egy imakérés sem, ha valakinek volna, köszönettel várjuk. Még mindig bizonytalanok vagyunk a héten történt kormányzati bejelentés után, hogy gyermekkarácsonyunkat hogyan tudjuk megtartani, nagy valószínűséggel az online térben. 16 család jelezte, hogy gyermekével egy kis videót készít, ezt pedig majd mi magunk fogjuk a szokott időben feltenni gyülekezetünk YouTube oldalára, honlapjára, hogy az megtekinthető legyen. Sajnos gyülekezeti tagjainktól nagyon kevés, eddig mindösszesen 3 videó bizonságtétel készült el, ezeket föltettük gyülekezetünk honlapjára, illetve pontosabban Facebook oldalára. Ha valaki szívesen készít még ilyet, azt nagyon szépen köszönnénk, hiszen így tudjuk kifejezni egymáshoz való tartozásunkat és ragaszkodásunkat. Alkalmunk végéhez érve, testvérek, záró énekünket keressük meg. 200. dicséretünk lesz záró énekünk. Énekeljük el első verszakát, és énekeljük a harmadikat, majd a 6. verszakot. Ó, maradj kegyelmeddel! Ó, maradj kegyelmeddel! Mi felünk Jézusunk, hogy a bűnös világnak törhében eljussunk. Ó, maradj világosság, mi felünk fényeddel. Te vezess a sötétben, hogy ne tévedjünk el. Ó, maradj hűségeddel, mi velünk Szent Isten. Adj erőt, hogy megálljunk, mindvégig a hitben. Mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon minnyájatokkal. hogy lakozzék a Krisztus hitáltal a ti szívetekben. Amen. Isten áldjon és őrizzen bennötöket, legyen a mi Urunk, őriző pásztorunk. Áldás békesség!